Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A fogvatartottak telitorokból énekeltek háladalt Istennek, mondta 14. Leó pápa szerda délelőtt az április 13-a és 23-a közötti afrikai apostoli útja kapcsán. Kiemelte, nem felejthetem el, ami a batai börtönben történt, az egyenlítői Gíneában. A fogvatartottak telitorokból énekeltek háladalt Istennek és a pápának, és kérték, hogy imádkozzunk bűneikért és szabadságukért. Soha nem láttam ehhez hasonlót, majd velem együtt imádkozták a mi atyánkot szakadó esőben. Igazi jele Isten országának, fogalmazott 14. Leó pápa. A Szent Atya április 29-én szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartotta, ahol az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében most nem katekézis tartott, hanem visszatekintett az Algériában, Kamerunban, Angolában és az egyenlítői Gíneában tett apostoli útjára. 14. Leó pápa elmondta, pápaságom kezdetétől fogva gondoltam egy afrikai útra. Hálát adok az Úrnak, hogy megengedte ennek megvalósítását, hogy pásztorként találkozzam Isten népével, bátorítsam a hívőket, s azért is, hogy ezzel az úttal a béke üzenetét vigyem egy olyan történelmi időszakban, amelyet háborúk, valamint a nemzetközi jog súlyos és gyakorlati megsértései jellemeznek. A kameruni látogatás lehetővé tette számomra, hogy megerősítsem a felhívást. Közösen kell elköteleződniük a kiengesztelődés és a béke mellett. Sajnálatos módon ugyanis ez az ország is feszültségektől és erőszaktól szenved, hangsúlyozta 14. Leó pápa. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a Magyarországnak szánt, de korrupciós és jogállamisági aggályok miatt befogyasztott uniós források felszabadításához szükséges lépésekről egyeztetett Magyar Péter miniszterelnök jelölttel Brüsszelben. Ursula von der Leyen üzenetében azt írta, nagyon jó eszmecserét folytatott Magyar Péterrel. Von der Leyen hangsúlyozta, az Európai Bizottság támogatni fogja Magyar Péter kormányának munkáját e problémák megoldásában és a közös európai értékekkel való összhang megteremtésében. Munkatársaink továbbra is szorosan együttműködnek majd egy virágzó Magyarországért, amely közös európai otthonunk középpontjában áll, tette hozzá bejegyzésében az uniós bizottság elnöke. Hamarosan érkeznek az Európai Uniós források Magyarországra. Ezt már Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel. Magyar Péter a tárgyalást rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a közösségi oldalán. Közölte, a források segítségével be tudják indítani a magyar gazdaságot, és meg tudják valósítani a működő és emberséges országhoz szükséges fejlesztéseket. Hozzátette, megegyeztek abba, hogy a május 25-i héten visszatér Brüsszelbe, és megkötik a politikai megállapodást, amely ahhoz szükséges, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb hozzájussanak az őket megillető sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz. Hasznos és konstruktív megbeszélést folytattam António Costával, az Európai Tanács elnökével, közölte Magyar Péter Atisza párt elnöke, miniszterelnök jelölt a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, elnök úr is megerősítette, hogy az uniós intézmények és a tagállamok minden támogatást megadnak ahhoz, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőtt megkapják az őket megillető uniós forrásokat. Hozzátette, elnök úr tájékoztatott az Európai Tanács múlt heti ülésén történtekről, és beszéltünk a júniusi tanácsról is, amelyen először fogom miniszterelnökként képviselni hazánkat. Magyarország helye Európában volt, van és lesz, szögezte le Magyar Péter. A Donald Trump elnök vezette amerikai adminisztráció engedélyezi Kijev számára a kongresszus által korábban megszavazott mintegy 400 millió dollár felhasználását. közölte a hadügyminiszter. A Pentagont vezető miniszter a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán kérdésre válaszolva mondta el, hogy a forrás hozzáférhetővé válik. Ugyanakkor a hadügyminisztérium számvevője közölte, hogy elkölthetővé vált a forrás. Hozzátette, a segítség mikor ér el Ukrajnába, attól függ, hogy mit vásárolnak a pénzből. Megjegyezte, hogy a forrás felhasználásáról kikérik az amerikai haderő Európai Irányítási Törzsének tanácsát. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, az élénk északkeleti szelet főképp keleten kísérhetik erős lökések. A hőmérséklet napközben 11 és 16 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ezerszer győzött le az élet, mégis felkelsz. Semmi nem számít, célod hív, csámít. Ha figyel rád az ég, tán csodát lát ma még. Itt van az óra, rég erre vált, minek is bújnál, nem lehet már rád várt. A pillanat éltet, álmod ébred, száz feladat vár még, nem is élhetnél más nép. Eljött az óra, új szabadság, legyőzni kéteit, félelmet, méte és magas már. A perc, ami csak téged várt, út, ahol más még sosem járt. Így hét év telt, más mondhatná, kár volt, darud az sosem volt, hisz senki nem állt melléd, csak vágott.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. április 30-a csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban ez alkalommal egy 4 részes néprajzi sorozatot indít dr. Tóth Arnold néprajzos és a szerkesztő Farkas Erzsébet, akik a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepét járják körül. Ezúttal a sorozat első részét hallják. Következzen most rövid ajánlónk.
Sok egyéb eszköz kapcsolódik még ide, például a borona, amivel a szántás után a földet elegyengedték. Ennek két fő változata volt, a durvább fogasborona, amiben ilyen vas fogak állnak ki, és az állatok húzzák, és az emberek pedig gyakran ráállnak, hogy még a testsúlyukkal is nyomják lefelé, és úgy a földet porhanyúsítsák, és a finomabb veszőborona, ami pedig faágakból készül, és hogy az állatok végig húzzák a földön, így egészen simává tudják egyengetni a földet, és ugye milyen érdekes a magyar nyelv, hogy összeboronáljuk, elboronáljuk, összeboronáljuk a párokat, elboronáljuk a konfliktusokat, elegyengetjük, elsimítjuk, ezt jelenti.
9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunk következik, melyben dr. Kádár Anna Máriával, egyetemi docenssel, pszichológussal beszélgetünk, és legutóbbi miskolci előadásának egy részletét is elhozzuk önöknek. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
Ez a legnagyobb védőfaktor, hogy tudjam a saját életmesémet annak az összes kihívásával, igaz tartalmával együtt, mert minél több ilyen oszcilláló narratívát tudunk alkotni, ahogy a tudomány nevezi, ami lényegében a népmesék modelljére van felépítve, hogy van egy hős, elhagyja a komfortzónát, találkozik a próbatételekkel, megoldja ezeket, megtanul segítséget kérni, és így vagy úgy megpróbál felmászni a saját égigérő fájának a tetejére, és ez azt jelenti, hogy nincsenek kilugozva a konfliktusok, túl sok a nehézségek, de ugyanott vannak ezek megoldási módjai is.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban a Magyar Állami Népi Együttes elmúlt 75 évéről beszélgetünk. Ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunkban ez alkalommal az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. Most rövid ajánlónkat hallják.
2002-ben a Yale Egyetemen végeztek egy kutatást, és annak az lett az eredménye, hogy akik pozitívan tekintenek az időskorukra, azok 7,5 évvel hosszabb ideig élnek, mint akik úgy magukra húzzák, hogy én már megöregedtem, hagyjuk már ezt az egészet, tehát nekem már semmit se ér az életem. Tehát aki így gondolkodik, az ezzel a gondolkodásmóddal a saját életét rövidíti meg.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélek szava szól, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, most Jézus mennybe meneteléről fog elmélkedni.
Midőn Szent Ferenc eljutott arra a helyre, ahol az Úr Jézus Krisztus a földről a mennybe felment, és meglátta azt a szent követ, amelyet az ő lábai érintettek, hirtelen olyan nagy édesség és fájdalom töltötte el szívét, hogy a földre roskadt. És nem tudott többé felkelni, sem onnan elmozdulni, hanem arcát a földre hajtva sírt, és zokogott mondván, ó Jézusom, ó szerelmesem, miért hagytad el a földet, és mikor láthatlak téged ismét? És oly sokáig maradt így, hogy társai nem merték őt megérinteni, mert látták, hogy teljesen elmerült az isteni szeretetben.
11 órától hírek, majd Mustár Mag című műsorunkkal jelentkezünk. 175 éve született Szmlecsányi Lajos egykori kápolnai káplán, későbbi egriesek. Születésének évfordulója alkalmából a 150 évvel ezelőtti papi szolgálatának helyszínén kápolnán emlékeztek meg róla április 26-án. Műsorunkban az ünnepségről készült összeállításunkat hallják. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Karinti Frigyes Pitypank című versét Kálmán György mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a mennynek királyni asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent 5. Pius pápáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Egy sorozatot indítunk itt a Szent István Rádióban, amelyben mi fogunk egymással beszélgetni terveink szerint 4 adáson keresztül, hogy hogyan is valósul meg az eucharisztia tisztelete a népi vallásosságban, a népi kultúrában. Ezt járjuk majd körül. Nos, kezdjük is akkor el mai beszélgetésünket és sorozatunk első részét, amelynek a kenyér és a bor, ez a két étkünk, ez a két eledelünk, milyen szerepet is töltött be a népi kultúrában? Ezt járjuk majd körbe és körül?
Igen, a kenyér és a bor a népi kultúrában, nem csak a magyar, hanem az európai műveltségben nagyon nagy szerepet játszik, játszott mindig is a kultúra évszázadaiban, és egyáltalán az ételnek a szentsége. Talán ez az az alapgondolat, amiből kiindulhatunk, és ma már ez egyáltalán nem természetes, mai világunkban az étkezés szinte kezdi elveszíteni a szentségét, hogyha arra gondolunk, hogy a menzák, a gyorséttermek, az utcán gyorsan bekapott hamburger, girosz, kínai, ki tudja milyen eredetű ételeket fogyasztunk.
És ezek... még arról nem is beszélve, hogy a család körül üli az asztalt és együtt étkezik.
Igen, és ugye azt tapasztalom én is a saját gyermekeimen, hogy, vagy az ő osztálytársaikon, hogy nem annyira természetes számukra mondjuk egy közös családi étkezés, egy közös családi vacsora. Mindenki szalad a hűtőhöz, gyorsan kiszolgálja magát, félkész gyors fagyasztott ételeket eszünk, még ha otthon főzünk gyakran akkor is. És hát ehhez a fajta táplálkozási, étkezési szokásrendszerhez nagyon nehéz ma a szakralitásnak, a szentségnek a gondolatát hozzátársítani. Nem véletlen, hogy mondjuk az ételfogyasztásnak vagy ételkészítésnek a lassítására különböző mozgalmak indulnak ugye a világban, például Olaszországban nagyon sok helyütt elterjedt ez a slow food, a lassú étkezés, a lassabb élet, hogy lassítsunk, és a helyi termelők, a regionális ételek, az otthon készített lekvárok, mézek, húsok, sajtok, tejtermékeknek a divatja ma egyre nagyobb, hál' Istennek, és egyre több család és egyén csatlakozik ezekhez a mozgalmakhoz, de ezek mind-mind annak a válságnak a tüneteit mutatják, hogy a mai felgyorsult posztmodern társadalomban az étel szentsége az már nem természetes az emberek számára, és azt is tudnunk kell, hogy nem volt ez mindig így. Tehát tulajdonképpen az utóbbi néhány évtized csupán az emberiség sok ezer éves történelméből, ahol az ételnek a szentsége ilyen módon kezd megkopni vagy eltűnni. Hát ugye a magyar nyelvben az étel és az élet szavunk nagyon szoros kapcsolatban áll egymással etimológiai szempontból is, vagy hát arról majd fogunk még később is beszélgetni, hogy a búzát életnek nevezték nagyon sok helyen még a 20. század derekán is. És ugye nem csak a kereszténységben, hanem gyakorlatilag minden világvallásban megtaláljuk azokat a szakrális szertartásos étkezési alkalmakat, az étel magunkhoz vételének azokat a rituális mozzanatait, pillanatait a vallásban, amelyek mind arra utalnak, hogy valahol jelen van ez a közös gondolat, ha úgy tetszik, ez az ősműveltségi tudás az egész emberiségben, hogy az isteni minőségnek, a szentségnek egy nagyon magas szintű megnyilvánulása az a pillanat, amikor étel veszünk magunkhoz, és hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ezt milyen keretek között tesszük, hogy mit fogyasztunk, hogy mikor fogyasztjuk, hogy milyen rítusok között mennyit ehetünk és hogyan, ezekre nagyon sokféle vallási előírás van minden világvallásban. Hogyha kereszténységre gondolunk, akkor a böjt és agapé, az asztali áldás, étkezésekhez mondott imádság, a feltámadás ünnepén húsvétkor az ételszentelés, nagyon sok olyan eleme van a kereszténységnek is, ami mind-mind erre utal, hogy ez az étkezés az valahol a szentség megnyilvánulásának egy nagyon fontos területe.
Akkor, ahogy ön is ideírta, a minket segítő kis tervezetben, a gyorsan valami finomat helyett, a lassan valami finomatra kell törekednünk.
Igen, ez nagyon szerencsés volna, és hát annak ugye nagyon nagy jelentősége volt valamikor, hogy az emberek alapvetően helyben készült ételeket és helyben készült nyersanyagokból készült ételeket fogyasztottak, nem is volt nagyon másra lehetőségük, és ez egy globális problémára világít rá, hogy mennyi felé ágazik el ma az a fogyasztói társadalomban bevett szokás, hogy a szupermarketek polcain a világ minden részéről származó élelmiszerekkel találkozunk. Itt az odaszállításnak a környezeti terheléséről már ne is beszéljünk, tehát egy sereg problémára ráirányít, de azt gondolom, hogy talán ez egy kicsit már túl is mutat ezen a gondolatiságon. Minden esetre a teremtett világunknak a szentségére ez az ételhez való viszonyunk ezen nagyon-nagyon érzékletes módon rávilágít, hogy az egyén vagy egy család hogyan tekint a terített asztalra, hogyan tekint a közös étkezésre, hogy megköszönjük-e azt az ételt, ami nap mint nap oda kerül az asztalunkra. Ez azt a gondolkodásmódot tükrözi, hogy hogyan viszonyulunk Isten teremtett világához.
Nagyon fontosat említ a megköszönéssel. Megköszönjük-e az Istennek elsősorban, és utána pedig annak az embernek, vagy azoknak az embereknek, akik elkészítették számunkra az ételt.
Igen,
egy fontos gondolat.
Az asztali áldás, a hálaadás, az ugye valamikor minden kultúrában a legtermészetesebb dolog volt, és hát milyen jó lenne, ha ez ma újra visszajönne a használatba.
Legyen olyan kedves, nyújtson át nekünk egy európai körképet. Mit is mondhatunk el a kenyér és a bor, a búza és a sör kapcsolatáról?
Egy érdekes történeti kettősség figyelhető meg Európa táplálkozási kultúrájában. Ma természetesnek gondoljuk, hogy a kenyeret és a bort minden országban ismerik és fogyasztják.
Ez valóban így van?
Igen, tehát ma már az nyilván egy általános dolog, és egyébként ebben a kereszténységnek nagy szerepe van, hogy ez ma így van Európában. Ugyanakkor Európa ősi étkezési hagyományaira jellemző észak és dél kettőssége, és a választó vonal az a Mediterráneum határán húzódik, tehát hogyha magunk elé képzelünk egy képzeletbeli középiskolai atlaszt és a római birodalom térképét megpróbáljuk felidézni a lelki szemeink előtt, akkor nagyjából a birodalom északi határvonala az le is határolja azt a területet, amelytől délre, a Mediterráneum területén, tehát ez gyakorlatilag a mai Spanyolország, Dél-Franciaország, Itália, Balkán, Kis-Ázsia egészen a közel-keletig. Ezen a területen ősi földművelő kultúrákkal és ókori városi civilizációkkal találkozunk, és ezekben a kultúrákban, amelyeket aztán a római birodalom foglalt először egy nagy egységbe a történelemben, alapvető élelmiszer a búza, a búzaliszt és a belőle sütött kenyér, és nagyon alapvető a szőlő, a bor, és ezek mellé társul még néhány nagyon fontos egyéb étel és ital, ugye az olívaolaj, a füge vagy a kerti zöldségtermesztés, egy növénytermesztő kultúra, és mellette a juh és kecsketartás, ami tulajdonképpen ilyen kiegészítő jellegű volt, és inkább a tejhaszon, a sajtkészítés, és a gyapjú volt fontos, és nem a hús. Tehát alapvetően egy növényi táplálkozásra, földművelésre épülő kenyeret és a bort előnyben részesítő étkezési kultúra jellemezte a Európának a déli részét. És kiegészíti és árnyalja ezt a déli étkezési kultúrát a közel-kelet, Észak-Afrika, a pásztornépek világa, ugye a tuaregek, berberek, arabok, ugye a zsidó nép, az ószövetségi zsidó nép is ide tartozik, ahol nagyobb volt a húsnak valamennyire a jelentősége. De hogyha Jézus korára gondolunk, az új szövetségben milyen ételekkel találkozunk a példázatokban, akkor ott mindig kenyér, hal, füge, fügefa és bor természetesen ezek kerülnek elő leggyakrabban. Tehát tulajdonképpen az új szövetség népe is, az akkori korabeli zsidó nép is része volt ennek a mediterrán táplálkozási hagyománynak. De nem véletlen, hogy az első vegetáriánus filozófiák is a görögöknél, a rómaiaknál jelentek meg, vagy például a római férfi erényes cselekedetei közé tartozott a hústól való tartózkodás. Ez nagyon sok római történetíró följegyzi, hogy bizonyos császárok milyen erényes életet éltek, amennyiben kenyeret, zöldséget és bort fogyasztottak és tartózkodtak a hústól.
Ez miért volt fontos? Miért tartózkodtak a hústól?
A hús és az általa jelképezett barbár világ az a vadságnak és a civilizálatlanságnak volt egyfajta szinonimája a római műveltségben. Ők elsősorban a városi civilizációt és a földművelést, a megművelt területeket tartották igazán értéknek. Az erdő, az érintetlen természet, a benne folytatott vadászat, halászat, ez egy alacsonyabb rendű tevékenység volt a rómaiak szerint. És ebből a gondolatkörből táplálkozott az a kettőség is, ahogyan ők felosztották Európa népeit saját magukra, a rómaiakra, és rajtuk kívül a többiekre, őket összefoglaló néven barbároknak nevezték. És ez az Észak-Európa képezte a másik pontot, az ellenpólust, ahol ugye a germán népek, a kelták, a szláv törzsek Észak- és Közép-Európa erdőségeiben viszonylag kevés földművelést és alapvetően zsákmányoló, gyűjtögető, vadászó, halászó életet éltek, és erre alapult az ő táplálkozásuk is, tehát főleg vadhúsra, háziállatok húsára, halra, erdei gyümölcsökre, madártojásra, nyers tejre vagy erjesztett tejtermékekre alapult az észak-európai táplálkozás kultúra. Zsiradékként ugye soha nem olívaolajat, hanem szinte mindig vajat vagy pedig szalonnát használtak, vagy ugyanígy italuk is nem a bor volt, hiszen azon az északi éghajlaton nem terem meg a szőlő, hanem az árpából készített sör, vagy inkább ser, hogy megkülönböztessük, hogy a mai szűrt és komlóval készített finom söröket az akkori, középkori, kora középkori kissé zavarosabb szűretlen ser italtól. Ez a magyar nyelvben is megvan ez a különbségtétel. És ez a kétféle egymástól gyökeresen különböző táplálkozási kultúra valamikor a Krisztus utáni 3. században találkozott egymással, amikor a római birodalom hanyatlásának az évszázadaiban a népvándorlás népei észak felől elkezdték a birodalom határait feszegetni, aztán egész olyannyira, hogy már a császári trónra is germán származású császárok ültek, akik nyilván hozták magukkal a saját húsos, teljes, sörös táplálkozási kultúrájukat, igyekeztek elsajátítani nyilván a rómaiaktól az ott talált civilizációt, és megkezdődött ennek a kétféle alapvetően különböző európai hagyománynak az ötvöződése, a találkozása.
Jól veszem ki a szavaiból, akkor a borhoz hasonlóan a sör is egy régi ital, tehát az sem az újkornak a felfedezése, az új világnak a felfedezése?
Igen, tulajdonképpen mindenféle erjesztett és ebből fakadóan valamennyi alkoholt tartalmazó ital igen-igen régi találmánya az emberiségnek, sört már Mezopotámiában is főztek Krisztus előtt 3. évezredben, ugyanúgy, ahogy bort is készítettek, tehát ezeket az italokat már nagyon régen ismeri az emberiség. Az is oka volt ennek, hogy egészen a közelmúltig a vizet nem tudták ugye fertőtleníteni, nem tudták tisztán tartani, és a víz ivása bizony nagyon sokféle fertőzésnek a forrása volt, úgyhogy tulajdonképpen a saját egészségük védelme érdekében is alacsony alkoholtartalmú italokat fogyasztottak. Bort, sört, vagy például a magyarok ősei az erjesztett kancatejet, a kumiszt itták, ami lényegében szintén egy valamennyi alkoholt, enyhén alkoholos tartalmú ital. Ezek általánosan jellemzőek voltak a világ táplálkozás kultúrájában.
És a kereszténység által képviselt kenyér és bornak sikerült civilizálnia a hús és a sör germán szláv világból érkezett megvalósult étkezési szokását?
Igen, hát tulajdonképpen az, ami ellen ugye a római szerzők felemelték szavukat, hogy a hús evés, a tejivás, a sörivás, micsoda barbár cselekedet, és ez ellen valamit tenni kellene. A római birodalom fegyverrel és karddal próbált ez ellen tenni, igyekezett elfoglalni ezeket a területeket és úgy civilizálni. Ezzel szemben a kereszténységnek ez sikerült, hiszen nem karddal és nem fegyverrel, hanem a keresztény liturgiával, mégpedig az Eucharisztián keresztül a kenyér és a bor szakrális tisztelettének elterjesztésével gyakorlatilag évszázadok alatt szépen lassan és finoman a vallási gyakorlaton keresztül terjesztette el a kenyérkészítést és a borfogyasztásnak a szokását egész Európában. Olyannyira, hogy a római birodalom bukását követően mondjuk 1000 évvel később, a késő középkorban, 12.-14. században már megfordul az irány, és az északi tájakon termett gabonát szállítják a hanzavárosok hajói a Mediterráneumba, a Genovába, a Velencébe, hogyha mondjuk ott éppen éhínség van. Nyilván nem tudtak készíteni északon, tehát az folyamatosan délről áramlik észak felé, és a középkori Európát teljesen átszövik, behálózzák azok a nagyon forgalmas kereskedelmi útvonalak, amelyeken a gabona, a kenyér, a liszt és a bor áramlik az egyes országok között, és ezek gyakorlatilag az élelmiszer ellátásnak, az egész kereskedelemnek nagyon fontos alapjait képezték.
És a magyarság, mi magyarok, milyen hatással és milyen szereppel bírtunk az európaiak számára? Milyen hatással voltunk az európai kultúrára? Hogyan volt érezhető a kenyér és a bor szerepe a honfoglaló magyarok életében?
A Kárpát-medence nagyon sajátos módon a népek országútján és ennek a két nagy kultúrkörnek a meccéspontjában, a találkozásai zónájában fekszik.
Tehát igen, ez egy speciális helyzet, és ez egy nagyon speciális állapot ebben a meccéspontban jelen lenni, és itt valóban egyensúlyt teremteni, vagy nem is tudom, hát ezt majd ön elmondja, hogy hogyan valósult ez meg.
Igen, talán a magyarságnak egyfajta híd szerepe is van ilyen értelemben Európában, hogy hogyan tud különböző kultúrák között kapcsolatot és hidat képezni. Ez már az ókorban is így volt, tehát a római birodalomnak a határvonala az pont ketté vágta a Kárpát-medencét, hogyha arra gondolunk, hogy a Pannónia és azon kívüli Barbarikum, ez a mai Magyarország két területét, a Dunántúlt és az Alföldet jelentette abban a korban, és ez értelemszerűen ezt a kétfajta étkezési, táplálkozási kultúrát és ezt a kétféle műveltséget is jelentette. De Pannónia öröksége nem a rómaiakkal kezdődik, hogy a honfoglalók itt már egy aránylag magas szintű kultúrát és földművelő népességet találtak, és ennek a gyökerei egészen korára, már a Krisztus előtt 4.-5. évezredre visszanyúlnak, hiszen a bronzkorban a krétai mükénei civilizációval egy időben a Kárpát-medencét igen magas műveltségű és nagyon fejlett földműveléssel, állattenyésztéssel rendelkező népek lakták. Az ő régészeti emlékeik szerte a Kárpát-medencében megtalálhatók, a Hernád völgyében vagy a Bükkalján, hogy a mi régiónkat kiemeljük, különösen gazdag lelőhelyek vannak ebből a szempontból. Tehát egy évezredes földművelő hagyomány, és egészen biztosan állíthatjuk, hogy búzatermesztő hagyomány van jelen a Kárpát-medencében. Jól lehet, hozzá kell tennünk, hogy azok a hatalmas ringadozó búzatáblák, amelyeket ma ismerünk az Alföldről, akkor még nem létezhettek, hiszen a Tiszának a vízrendszere egy szabályozatlan és rendkívül mocsaras, vizes, lápos, réti világot teremtett az egész Alföldön, és ennek a vízi világnak a kiemelkedő szigetein, magasabban fekvő hátságain volt lehetséges ez a fajta földművelés. A honfoglaló magyarok, amikor a Kárpát-medencébe érkeztek, akkor itt egy avar és szláv földművelő lakosságot találtak, akik biztos, hogy búzát is termesztettek, búzalisztből különböző kenyér és kásaféle ételeket készítettek, és a Dunántúlon, vagyis az egykori Pannóniában, ugye például a Balaton környékén pedig egészen biztosan fönnmaradt a rómaiak által meghonosított és itt hagyott szőlőművelés, szőlőkultúra. Tehát egy olyan állapotra érkeztek őseink, hogy itt helyben már a kenyér és a bor alapjai megvoltak. De nem voltak ők erre tulajdonképpen rászorulva, mert egy picit más formában, de hozták is magukkal ugyanezt a kétféle tudást és ismeretet. A Fekete-tenger vidékén, ahol az éghajlat megfelelő, mind a búza, mind a szőlő megterem. És a magyarok elődei hosszú időn át éltek a kazárkaganátus, a kazárbirodalom területén, és ezekben a évtizedekben egészen biztosan elsajátították a földművelésnek is az alapjait, tehát például az eke, a tarló, sarló, búza, árpa, szérű, ezek a szavaink, ezek bolgár-török eredetűek, vagyis a honfoglalást megelőző török nyelvi korszakból származnak, vagy az is egészen biztos, hogy a szarvasmarhák által vontatott könnyű faekét azt a honfoglalók ismerték és használták. Honfoglaláskori sírokban régészeink találtak búzamagokat. Tehát ez is mutatja, hogy az elhunytakkal is temettek el búzamagvakat. Tehát egészen biztos, hogy nem csak egy hátrafelé nyilazó, nagy állattartó, lovas, nomád népről beszélünk. A katonai réteg nyilván ezt a műveltséget hordozta, de feltételeznünk kell, hogy egy nagyon nagy létszámú földművelő lakosság is alkotta a honfoglaló magyarokat. És ugyanígy a szőlőművelés ismerete is velük együtt érkezett, mert a Fekete-tenger vidékén el tudták sajátítani a Kazárbirodalomban a borkészítésnek a tudományát is, és a honfoglalók érkezésével a Kárpát-medence helyben talált kenyér és bor hagyománya ötvöződni tudott a honfoglalók magukkal hozott kenyér és bor hagyományával, tehát amikor már az államalapítás és a kereszténység felvétele Krisztus után 1000 körül a magyarság számára elkövetkezett, akkor az eucharisztia alapját jelentő két fő étel az gyakorlatilag a magyar népi kultúra számára készen állt az Árpád kor hajnalán.
Ahogy hallgatom önt, olyan fantasztikus rácsodálkozni az ok és az okozat kapcsolatára, hogy már mennyire megteremtődtek a feltételei annak a misztériumnak, amelyet majd Urunk Jézus Krisztus teljesítve és tökéletesít. Folytassuk azzal, hogy búza és gabona. Hát a gabona termesztésnek mik voltak az eszközei, milyen tárgyi világa volt, és ahogy ötvöződött ez a két kultúra, mit hozott az egyik magával, mit hozott a másik, és ez hogyan teljesedett ki?
A gabonafélék közül talán legfontosabb a búza. Ugye a búzát tartjuk a legrangosabb gabonának, és ebből készül ma is a legtöbb féle kenyér. Ennek a növénynek az ős hazája Ázsiában, a Közel-Keleten található, és Mezopotámiából, vagyis a mai Irak területéről indult el világhódító útjára. A magyar népi kultúrában ennek egyébként a legutóbbi 19-20. Századi népi műveltségben két fajtáját különböztették meg, de ezek nem növényfajták voltak, hanem a vetés időpontja szerint beszéltek őseink őszi búzáról és tavaszi búzáról, de tudjuk azt, hogy a már emlegetett honfoglalók sírjaiban is 5-6 féle, mármint növényfajta szerint 5-6 féle különböző búzafajta magvait tudták az archeogenetikus kollégák be azonosítani, tehát ilyen értelemben a búzának nagyon sokféle változata ismert volt a magyarság körében. Aztán egy nagyon fontos kenyérgabonánk a Kárpát-medencében a rozs, amiből szintén alapvetően kenyér készül, és annyiból különbözik a búzától, hogy a hűvösebb, csapadékosabb éghajlat és a gyengébb talaj is megfelelő a rozs számára. Ennek megfelelően a magasabban fekvő hegyvidéki területeken, illetve az alföldnek a homokosabb területein inkább rozst termesztettek és nem búzát. És nagyon érdekes, hogy a magyarok mennyire szerették ezt a kettőt keverni. Volt egy önálló, mondhatni így sajátosan magyar gabonafajtánk. Ennek az volt a neve, hogy kétszeres, vagy más néven abajdóc, ami azt jelentette, hogy vegyesen vetették a búzát és a rost, és utána a liszt is ennek megfelelően fele búza, fele rozslisztből állt, és ez a kétszeres, ez egy nagyon népszerű, nagyon elterjedt lisztfajta és gabonatermesztési módszer volt a magyaroknál.
Miért volt ez így? Nagyobb volt a tápanyag értéke, tápanyag tartalma? Egymást segítették a növekedésben? Mi lehetett az oka?
Könnyen lehet, hogy őseink is tudták már azt a tudást, amire ugye ma újra a reform étkezés kapcsán rácsodálkozunk, hogy az ősi gabonafajták mennyi értékes tápanyagot hordoznak. Tehát a rozslisztből készült kenyeret, azt mondjuk ma nagyon sok helyen drágában adják, mint a búzalisztből készült kenyeret, ugye valamikor ez nem így volt, de ilyen értelemben a gabonafajták sokfélesége az mindenképpen egy fontos alapja volt a magyar népi táplálkozásnak, ugye ebben nem csak a rozsról vagy a búzáról beszélhetünk, hanem ilyen volt a tönköly, az alakor, köles vagy a tatárka, annak egy másik elnevezése volt a hajdina. Ezek olyan igénytelenebb gabonafajták, amiknek a termesztése a hegyvidékeken, például a Székelyföldön is nagyon sokáig fennmaradt, és ami érdekes, hogy ezekből a másodlagos gabonafélékből a hagyományos népi kultúrában nem kenyérféléket készítettek, hanem inkább kásaféléket, tehát a megőrölt lisztet, vagy még örletlenül magukat a magvakat, köles esetében például megfőzték, és egy ilyen sűrű kásaétel, és ennek sok-sok változata volt elterjedt a magyar táplálkozásban.
Thank you.
Ilyen sokféle, ilyen sokszínű volt a gabonakultúránk, tehát ezeket a földeket meg is kellettem valamivel művelni. Mivel művelték? Hogyan változott a földművelés kultúrája az évek és évszázadok alatt?
A földművelésnek a szerszámai tulajdonképpen a népi kultúrának a legfontosabb eszközei közé tartoznak. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk mi itt Magyarországon, hogy ezek egyáltalán nem számítanak ma sem ritkaságnak. Tehát bármely múzeum néprajzi kiállítására, vagy bármely tájháznak a gyűjteményébe valaki elvetődik, az ország több száz pontján ezekben a múzeumokban, kiállításokon találkozhat ekével, boronával, gerebjével, ásóval. Tehát még ha már nem is tudjuk, hogy ezek pontosan mire voltak használhatók, de élőben nagyon sok helyen ezek megnézhetők, megtekinthetők. Ugye a legfontosabb volt az eke, ami az ásót váltotta ki, ásóval forgatták át legelőször még a őskorban a talajt a földművelők, és ezt egy magasabb szintre emelte az állatok által vontatott eke, ami úgy beletúr a földbe, fölhasítja, és a legegyszerűbb formája az a szimmetrikus faeke, ami két oldalra, két felé egyforma barázdát húz, és ennek egy fejlettebb változata volt, amikor már aszimmetrikus formájú volt, és vagy csak jobbra, vagy csak balra fordította ki a barázdát, mélyebbre is hatolt. Egy kormánydeszkával tudták szabályozni, hogy most egyik vagy másik irányba történjen a szántás. Ezt emiatt nevezték váltóekének is, és dombvidékeken, hegyvidékeken például nagyon fontos volt, hogy a szántásnak az irányát ezzel az irányváltással tudják szabályozni. És aztán, amikor a Krisztus utáni 9.-10. században, úgy a középkor derekán, Nyugat-Európában föltalálták a nehézekét, ami már nem csak kiegészítő jelleggel tartalmazott vas alkatrészeket, hanem bizonyos elemei, az ekevas, a lapos vas, vagy pedig a csoroszja, a hosszú vas, már kimondottan vasból készültek, nagyobb és súlyosabb volt, és sokkal mélyebb szántást tett lehetővé. Ez az eszközváltás, ez egy egész mezőgazdasági forradalmat indított el Nyugat-Európában, és az, hogy a nyugat-európai országok a 10. és a 14. század között egy virágzásnak indultak, és egy gazdagodásnak, annak ez az egyszerű eszköz volt az oka és gyökere. Magasabb volt a terméshozam, jobb volt a szántóföldi művelésnek a minősége, több volt az élelem az emberek számára, és ez lehetővé tett évtizedek, évszázadok alatt egy komolyabb gazdasági fejlődést. Ezeket az eszközöket a magyarok is ismerték, átvették, megtanulták, tehát a középkorban, az Árpád korban ugyanazokat az eke típusokat használták őseink is, mint a nyugat-európai népek. Hozzátéve természetesen, hogy a Kárpát-medencén belül a különböző talajokhoz és különböző éghajlatokhoz igazodva különböző eke típusokat jegyeztek fel a 19. századdal bezárólag a néprajzkutatók.
A sarló is egy fontos aratási eszköz volt.
A sarló is, aztán később a kasza, ez a két legfontosabb eszköz, amivel a learatott búzát ugye betakarítják, és egy nagyon érdekes történeti folyamatként változott meg a kaszának a használati módja. Eredetileg a fű vágására használták, és az állatok takarmányául szolgáló szénát készítették a kaszával, és a gabona aratására minden esetben a sarlót használták, ami azt jelentette, hogy annyit tudtak levágni, amennyi egyszerre a markukban elfért, és egy nagyon egyszerű kézi munkával aprólékosan haladva tudtak aratni, elsősorban a nők, tehát a sarló használata az egy női munka volt, és női szerszám.
Kévéket raktak?
Igen, és a kévekötés aztán természetesen szintén a nőknek a feladata. És aztán a 14.-15. században az Alföldön indult egy olyan változás, hogy a fűvágásra használt kaszát elkezdték a gabona aratására is használni, és akkor már jóval nagyobb rendet tudtak vágni, eredményesebben tudtak haladni, és a sarló az egy ilyen másodlagos szerepbe szorult, már csak a levágott búzának az összegyűjtésére, és aztán a kévék berendezésére használták, és változott a munkának a beosztása is, mert a kaszával a férfiak dolgoztak, a sarlóval pedig a nők, és így arató párban haladva végezték aztán az aratásnak a munkáját. Ezeken kívül sok egyéb eszköz kapcsolódik még ide, például a borona, amivel a szántás után a földet elegyengedték. Ennek két fő változata volt, a durvább fogasborona, amiben ilyen vas fogak állnak ki, és az állatok húzzák, és az emberek pedig gyakran ráállnak, hogy még a testsúlyukkal is nyomják lefelé, és úgy a földet porhanyósítsák, és a finomabb veszőborona, ami pedig faágakból készül, és hogy az állatok végig húzzák a földön, így egészen simává tudják egyengetni a földet, és ugye milyen érdekes a magyar nyelv, hogy összeboronáljuk a párokat, elboronáljuk a konfliktusokat, elegyengetjük, elsimítjuk, ezt jelenti.
Vagy milyen igaza van, milyen csodálatos tényleg a magyar nyelvünk, és milyen sok mindent kifejez.
Igen, például ugye nem is nagyon tudjuk, hogy például az a szavunk, hogy a csoroszja, vén csoroszja, mondjuk gyakran a plecskás idősasszonyokra, hogy valakin köszörüli a nyelvét, mint hogyha ugye a nyelve fémből lenne. Hát ez a csoroszja, ez az ekének volt az egyik alkatrésze, az ekevas előtt haladt a földben, függőlegesen lefelé, mint egy hosszú kés, mint egy hosszú nyelv alakú kés. Ez vágott bele először a földbe, ez hasította föl először a földet, hogy utána maga az ekevas már egy fölvágott talajba tudja átfordítani a barázdát. Tehát ilyen értelemben a csoroszjának is a nyelvbeli használata megmaradt. Ma már nem tudjuk sokan, hogy ez mit jelent, de innen származik.
Meg kell említenünk Massimo Montanari Éhség és bőség című könyvét. Miért?
Massimo Montanari egy olasz történész, aki az egész európai táplálkozás kultúra történetét összefoglalta ebben az Éhség és bőség című művében. Egy nagyon élvezetes, nagyon jó olvasmány, nem csak történészek, hanem bármely érdeklődő olvasó számára. Ő azzal foglalkozott, hogy hogyan változtak meg a táplálkozás kultúrával kapcsolatos szokások, hogyan terjedtek el bizonyos ételféleségek egész Európában, és a történelem folyamán hogyan váltogatták egymást, ahogy a cím is mutatja, éhségben és bőségben eltelő évtizedek, évszázadok, periódusok. Nagyon sok érdekes következtetést levon ebben a könyvében, és nagyon sok érdekes forrásra hivatkozik. Elsősorban Nyugat-Európa műveltségével foglalkozik, ahol tőlünk szerencsésebb sorsú nemzetek levéltáraiban rengeteg írott forrás fönnmaradt a középkori piacoknak a kínálatáról, vagy kereskedelmi feljegyzések, vagy olyan adójegyzékek, dézsmajegyzékek, amik mutatják, hogy miket termesztettek, milyen mennyiségben, miket fogyasztottak az emberek, és ezeknek a forrásoknak a nagyon alapos feldolgozásával tudott ő egy egészen varázslatos képet rajzolni Európa táplálkozási kultúrájáról. És ami nagyon fontos, hogy ő is utal erre a nagyon fontos gondolatra, hogy a kenyér és a bor hogyan szenteli meg egész Európa táplálkozási kultúráját, tehát hogy mennyire fontos szerepe volt az egyháznak, mennyire fontos szerepe volt a kereszténységnek abban, hogy ez a két alapvető élelmiszer, étel és ital egész Európa összes népénél jellemző lett. És még egy nagyon fontos dolog az egyház középkori és egyáltalán történelmi szerepére vonatkozóan, hogy a böjti előírásokkal bizony nagyon szigorúan szabályozták az étkezéseknek a rendjét. Ugye nem csak az egyházi személyek vagy a szerzetes közösségek, hanem minden hívő számára általánosan. És ezek a szabályozások egyúttal ételkészítési technikánknak vagy ételféleségeknek az elterjedéséhez is hozzájárultak. Tehát például az, hogy tejtermékeket milyen nagy változatosságban készítenek Európa népei, ez annak is köszönhető, hogy a húsfogyasztás az nagyon sok esetben tiltott volt. Böjti időszakban a teljes ételek, tejtermékekből készült ételek kerültek előtérbe, és bizony szükség volt a sokféle túró, sajt és mindenféle savanyított teljes készítménynek az ismeretére. Vagy például a száraz tésztáknak a készítése, hogy a tésztás ételek is mennyire nagy hangsúlyt kaptak éppen a húsfogyasztásnak a tilalma miatt, és a különböző tészták készítésének a nagyon gazdag hagyománya szorosan összefügg azzal, hogy ha az egyház nem érje elő a böjti tilalmat, akkor semmi szükség rá, hogy a húst elhagyjuk a táplálkozásunkból. Tehát ilyen értelemben az egyháznak nagyon nagy szerepe volt ebben. Ahhoz, hogy a gabonából a liszt és a kenyér előálljon, elég sokféle munkafolyamatot el kellett még végezni az embereknek. Egy nagyon érdekes kettősség volt megfigyelhető a magyar népi kultúrában, hogy hogyan nyerték ki a búza kalászból a búza szemeket. Látszólag egyszerű folyamat, de azért ezzel sok munka van. A balkáni, kelet-európai, valószínűleg a honfoglalók által is ismert és keletről magunkkal hozott örökség, hogy egy keményre letaposott területen, az úgynevezett szérűn, kiterítik a learatott gabonát, és állatokat hajtanak rá, lovakat, ritkában ökröket. Többet, egyszerre, és nagyon szép szabályos rendben, körkörösen, csigavonalban haladva gyakorlatilag az állatok tapossák ki a gabona szemeket az érett búzakalászokból. Ezt úgy nevezték valamikor, hogy nyomtatás. Ez volt a nyomtatásnak a fogalma egykor. Ezzel szemben az északi, nyugati, tehát a Kárpát-medencében, a felvidéken, Dunántúlon, vagy Erdélyben, a hegyvidékeken jellemző szemnyerési módszer pedig a cséplés. Amikor egy külön eszköz van erre, a cséphadaró, egy hosszabb és egy rövidebb fadarab, egy kis bőrdarabbal összekötve, amivel lehet csépelni, ütni a földre lerakott gabonát. Ennek a kettőnek a keveredése nagyon ritkán fordult elő. Tehát a Kárpát-medencében ezt nagyon pontosan le lehetett határolni, hogy az alföld és még a Dunántúlnak a alföldi jellegű részei, vagy a kisalföld, ezek kimondottan a nyomtatásnak a vidékei voltak, a dombvidékek, hegyvidékek pedig elsősorban a cséplésnek a területei, és aztán ez a kettő olyan módon szűnik meg egy csapásra, hogy bejön a gépesítés. Az első gép, amit a magyar parasztság használ, az pont a cséplésnek a munkáját váltotta ki, ez volt a cséplőgép, ez már a 1800-as évek legelején megjelent Magyarországon, 1802-ből tudjuk az első Angliából behozott cséplőgép magyarországi működését, és aztán a 19. század folyamán fokozatosan terjed el, körülbelül az 1870-es évekre tehetjük, amikor már gyakorlatilag általánossá válik a cséplőgépeknek a használata. Ez kétféle munkafolyamatot egyesített magában, nem csak hogy kicsépelte a búzakalászokból a gabonaszemeket, hanem a szelelésnek, vagy a tisztításnak a munkáját is elvégezte, mert ugye itt a törek, a pejva, a különböző növényi darabok, rostok, szálak ott maradnak mégis, ilyen értelemben szemetes a búza, tehát ahhoz, hogy ebből teljesen tiszta búza legyen, csak maguk a búzaszemek, itt még egy tisztítási eljárásnak is kellett következnie. Hát ezt a legősibb módszerrel úgy végezték, hogy megvárták, hogy fújjon a szél, és amikor fújt a szél, akkor szóró lapáttal a levegőbe dobálták a kinyomtatott vagy kicsépelt gabonát, és a szél kifújta közüle, ami nem odavaló, és a nehezebb, súlyosabb gabonaszemek lehullottak szépen a földre, és utána ezt összesöpörték. Hát ennek volt egy ilyen kézi hajtású gépesített változata, a szelelő rosta, ami egy ilyen nagy láda, egy propellert hajt, beleszórják, kézzel tekerik, és akkor ezt a szelelő munkát így végzi el, és ezt is magában foglalta ezt a munkafolyamatot a cséplőgép, amikor a kicsépelés után magát ezt a szelelést is elvégezte, és a folyamat végén maga a gép az már a bezsákozható tiszta búzát csorgatta ki szépen az emberek számára. A cséplőgép mellett egy másik nagyon fontos fordulat volt, és ez már a 20. század, hogy megjelent a combine, vagyis az arató cséplőgép, ami már a kaszálásnak, az aratásnak a munkafázisát is egymaga elvégzi. Ez pedig az Egyesült Államokból származik. Ott az 1920-as években alkalmazták az első kombájnokat. Voltak még eleinte lóval vontatott aratógépek, aztán utána megjelentek az önjáró aratógépek valamilyen motorhajtással, és aztán Németországban az 1950-es évektől, Magyarországon nálunk az 1960-as évektől az akkori viszonyoknak megfelelően szovjet-orosz technikájú kombájnok, aratócséplőgépek jelentek meg, és gyakorlatilag egy csapásra kiszorították a hagyományos kézi aratás, cséplés, szemnyerés, tehát a gabonával kapcsolatos szinte összes munkafolyamatot.
És ezzel mai beszélgetésünk és műsorunk végéhez értünk. Köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának azt a sok érdekességet, amit most megosztott velünk. És egy olyan ígérettel köszönünk most el egymástól és a kedves hallgatóktól, hogy találkozunk legközelebb, amikor is mivel fogunk foglalkozni, mi lesz a témánk.
A következő alkalommal a gabonatermesztés népszokásaival, hiedelmeivel fogjuk majd kezdeni, ami arról szól, hogy milyen vallási képzetek társultak, és nem csak keresztény, hanem még kereszténységet megelőző, arhaikus, mondjuk így pogány vallási elképzelések a magyarság fejében a gabonával kapcsolatban.
Kedves hallgatóink, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Most azonban köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és köszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszonthallásra!